Harmadik fejezet. A híres szalmaláng. A székes főváros lázban van. Vendéget vár. Ó, az mindig nagy dolog, ha Budapest vendéget vár. És mindig egy kaptára történik. A házak lobogódíszt öltenek, bizonyos ablakokban megjelennek bizonyos pokrócok és ágytakarók, a rendőrök új Attilájukat húzzák föl. A főpolgármester nem fogad feleket, be van zárkózva, beszédet tanul. A tömeg mind sűrűbben hullámzik az indóház mentén, ahonnan a vendég jön. A zsebmetszők a lehető legcélszerűbben elhelyezkednek a vonaton, elhelyezkednek a rendőrök is, de a legcélszerűtlenebbül. Ez a sablon a város külső képére nézve. Az illusztris vendégre is mindig ugyanaz az egy sors vár. Lakás van számára véve a Hungáriában, melynek foájéját délszaki növények ékesítik. Szalonja asztalán ott várja egy meghívó báró Acél Bélától a parkklubba, egy másik meghívó gróf Zicsi Jenőtől a Szent Ivánban tiszteletére rendezendő vadászatokra. A polgármester fejében pedig ott várja egy program, melynek fő tételei az elevátor megtekintése, este előadás az operában, utána díszbankett a városi redut terveiben. Ezen élvezetekhez csatlakozik újabban a vásárcsarnok és az új országház megtekintése. Gyönyörű dolgok ezek. Fölösleges mondani, hogy a gróf Zrínyi Miklós fogadtatásáról van szó. Őt és vitézeit várja a vendéglátó székes főváros. Hasonló lelkesedés régen volt. Az egyház maga is részt vesz a fogadtatás pompájában, és Budapest minden harangját megkondítják. Maga a papság is kivonul az indóházba teljes ornátusban. A pápai enciklika különben a társadalom minden rétegeiben eloszlatta a kételyeket. Egy hang se emelkedett többé a csoda ellen. A Történelmi Társulat kiküldött bizottsága ennél fogva szintén megállapította távirati jelentésében személyi ugyanazonosságukat. Ezt Czobor Béla is bizonyítja, de a ruházatukat nem tartja korhűnek. Midőn Tali Kálmánt bemutatták Zrínyinek, a somogyi főispán hozzátette, a második Rákóczi Ferenc történet írója. Ki az a második Rákóczi Ferenc? Kérdezte Zrínyi hanyagul. Tali hamarjában szinte megbotránkozott, amikor eszébe nyilalt, hogy persze hát Zrínyi előbb élt, nyugodtan felelte tehát. A Zrínyi Ilona fia. Sziget hősvédője ezt a nevet is hiába keresgette emlékei közt. Ez a gróf úr dédunokája, a legvitézebb és legszebb magyar asszony, aki 3 évig védelmezte Munkácsvárát. Zrínyi szemei felragyogtak. És elűzte a törököt? Kérdi élénk érdeklődéssel. Nem a török ostromolta, hanem a császáriak, felelte Tali. Ne mondja, kiáltott fel Zrínyi Miklós látható meglepetéssel. És azután? Elfoglalták a várat a császáriak, tüzelte irritálta Tali, mert ki tudja, mire lehet ez jó. Ja, bizony, fogságra vetették a dicső asszonyt, aki nekünk felséges urunkat, Rákóczi Ferencet szülte. No, és mi lett aztán a sorsa? Meghalt számüzetésben, Nikodémiában, 1703-ban. A törökök szerető gondoskodása édesítette meg utolsó éveit. Ott jártam a sírjánál magam is. Zrínyi egyre fokozottabb figyelemmel csüngött a Tali Kálmán ajkán. Kegyelmed úgy látszik nagy tudományú férfiú, de ez mégis meglep engem, amiket mond. Valóban a császáriak tették volna. Na hiszen, csak ez kellett Tali Kálmánnak, hogy rögtön nekifogjon a tragédiák hosszú sorának. Patacsics, Alapi, Csáki, Szecsődi körülvették, és úgy hallgatták, mintha mézzel lenne a szája megkenve. Hogyan végeztette ki a római császár később Zrínyi Pétert Bécsújhelyen? Hogyan kínozták börtönben, s vitték az őrületbe még később Zrínyi Jánost? Szecsődi uram megrántotta a Deák Balázs smaragdzöld mentéjét, felhúzván a szemöldjeit a homloka legteteire. E többet tud, mint mink, komám, uram. Alapja kardjára csapott indulatosan. Hát az Isten se volt itt azóta, amíg mi oda voltunk. Maga Zrínyi Miklós semmit se szólt, csak mosolygott nagy keserűen, és a szakállába látszott morogni valamit. Olyasfélét talán, hogy na ezé ugyan érdemes volt kirohanni. Aztán félrehúzta Talit bizalmasan egy ablak mélyetésbe. A többiek tiszteletteljesen álltak félre, elképzelték, hogy miről lesz szó, de hallották is onnan a hangos beszélgetést. Mondja csak kegyelmed, ki messze lát hátra a múlt időkbe, ahonnan mi jöttünk. Nem tud valamit az én asszonyomról? Rosenberg Éva grófnőről? Zrínyi a fejével bólintott, és hangosan dobogott szíve az izgatottságtól, hogy mit fog hallani. Nagyon szerette azt a szép aranyhajú asszonyt. A grófné ott élt egy darabig özvegyen a csehországi birtokán, folytatál historikus, hanem aztán férhez ment. Az Zrínyi keskeny homloka elborult. Ez fájt neki. Fölszi szent, mintha mérgezett törrel szúrták volna meg. Kihez ment férhez? Kérdé tompán. Gazaldó Pál olasz márkihoz. Aj, a gazkígyó vadászott egyszer nálam csáktornyám. Az irigy Czobor Béla nagy malíciával súgta Török Aurélnak. Még szinte bámulatosabb az, hogy Tali tudja ezeket, mint sem az, hogy Zrínyék feltámadtak. Zrínyi szótlanul nézett maga elé. Észre lehetett venni rajta, hogy ellágyult az emlékeken. És kisfiamból, Jánoskámból mi lett? Ő boldog volt, uram, és soha se jött vissza Magyarországba, nagykort élt, és most ott alussza örök álmát a Hohenfurti zárda templomában. Szegény Jánoska, és egy könyereszkedett a rettenthetetlen hős szempilláin. Milyen szépen lovagolt, repesett a térdeimen. Aztán mégis észrevette, hogy nem illik hozzá ez a nagy gyöngeség, elfordult, ott hagyta a múltba látó urakat. Hanem hiszen éppen csak ez kellett a többieknek. Nos, ha még rohanták Talit valamennyien, soha se volt még ő olyan kapós. Valóságos áfium gyanánt hatott a tudomány a vitéz urakra. Mindenik szeretett volna hallani a feleségéről, a gyerekeiről, és hetediziglen az unokáiról. Istvánfi félre lökte Botos Péter. Kennek úgyse voltak gyerekei. Máté György pedig túlkiabálta Deák Balást. Kezdjük csak az én cselédeimen. Mi lett az én szépséges kataleányommal? A katalány. Ki tudhatná azt? Itt már véget ért a Tali tudománya. Csak a nagy nemzetség fákról regél a történelem. A kis fák ismeretlenül nőnek és enyésznek el a nagy nemzeti rengetegben. Különben se volt idő ilyenekre. Ott várt már Budapest székes főváros küldöttsége, mely meghívta Zrínyiéket, és meg volt bízva, hogy külön vonaton kísérje őket. Zrínyiék égtek a kíváncsiságtól, hogy újra láthassák Budavárát, de a vasút ellen, hátborzongató ellenszenvet éreztek, habár 3 nap alatt, míg Dombováron mulattak, sok mindent más színben láttak, mármint azelőtt 300-addal. Nagy iskolán mentek keresztül e 3 napon. Amit az emberiség apránként talált föl, azt ők egyszerre látták maguk előtt. Sok volt. Megterhelte az elméjüket. Szecsődi Máté kifogást tett a vasút ellen. Jobb volna, ha lóháton mehetnénk. Megijedt erre Tencer Pál, mert ő volt a küldöttség vezetője. Nem lehet az, ó, gott, méltóztassanak csak belenyugodni. Kényelmesebb is volna lóháton, jegyzé meg Csáki. No, ilyet még az öreg apám se hallott, gondolta magában Tencer Pál, hogy kényelmesebb volna lóátom. Dehogy, mondta aztán hangosan, kényelmes kupék, étkezőkocsi, csak tessék én rám bízni, aztán kivihetetlen is volna lóháton. Hát hol vennénk annyi hátas lovat? Maga Zrínyi szólt közbe. Az a legkisebb. Láttam itt a környéken egy ménest. Mindjárt lehetne belőle fogatni, amennyi paripa kell. Vacogott a Tencer Pál foga. Húna, fel nem ülnék millió forintért egy olyan vadlóra. De isz, az a Dőriék ménese, ellenveték a dombovári honorációrok. Az most, de ha elvesszük, akkor a miénk lesz, mondta a vezér jókedően. Ha, csak hogy nem engedik ám a Dőriék, vélte egy szőkeszakálú helybeli alap. Úgy, szólt Zrínyi érdeklődéssel. Az a kérdés, hány főből áll a haderejük? Ha nincs-e haderejük, hát akkor még mivel akadályozzák meg? Csodálkozott a hajdani várkapitány. Zrínyék összemosolyogtak, szemjátékuk azt látszott mondani egymásnak, milyen satnya faj ez? Sok húzavona után Zrínyék engedtek udvariasságból, és az egész tábor felcihelődött a fellobogózott vonatra, mely már meg sem állt Budapestig. Csak Radován diákkal volt egy kis komédia, a Kópé annyira szerelmes volt, hogy egy-két napra se akarta elhagyni menyasszonyát, egy tűzről pattant barna leányt, név szerint Faragó Piroskát, aki a feltámadottak tiszteletére adott bálon ismerkedett meg Radovánnal. A diák olyan szépen táncolta a csárdást Piroskával, úgy aprózta, úgy tudta megforgatni, meg kacérul elereszteni nagy dévajkodással, úgy fogdosta, úgy megfogta, hogy fogja is maradt ásókapa erejéig. Mindjárt ott a bálon megkérette Szecsődi és Patacsics uraimékkal a szüleitől. Faragójék, jómódú polgárcsalád Dombováron, legott meghányták, megvetették a dolgot. Hirtelen jött az ajánlat, de a kérő helyes férfiú, nem csak régi familiából való, de ő maga is régi, és mindent összevéve szerencse Piroskára, mert Radovánnak ugyan nincsen semmije, de vannak érdemei, mint hogy a hazáért halt meg, olyan hivatalt kaphat, amilyet akar, sőt, még országgyűlési képviselő is lehet a jövő ciklusra, ha átáll a szélső balhoz. Ott mindjárt megvolt az eljegyzés is, sok vidám enyelgés és tréfa között. Hogy hol veszi Radován a keresztlevelet, és hogy fogja mondani a menyasszony holtodiglan, mikor ez már egy régen elmúlt terminus. Szó, ami szó, de valóban sok különösség jön ki az ilyen rendkívüli helyzetekből. Radován tehát nem akart Budapestre jönni. Nem kell már ő neki a dicsőség, de Zrínyi közbelépett, és végre úgy oldották meg a kérdést, hogy magukkal vitték Piroskát is, az özvegy menyecske nővérével együtt. Bezzeg volt nagy dévajkodás a vasúton. A fiatalabb vitézek fogdostak, csipkedtek, bizony még olyan helyen is a ruhán keresztül, ahol nem illett, kivált a menyecskét. Sőt, az öregebb urak mellének sem esett rosszul egy kis pajzánkodás. Az özvegy menyecske volt nagy kínba, mert nem győzte paskolni a kezeiket. Ugyan hagyjanak békét, ne izéljenek hát. A fővárosi küldöttség tagjai megbotránkozással röffentek össze, és Tencer Pál azt csúgta Mátyus Arisztídnak, de az öreg Klé István is hallotta, úgy látszik, nem nagy illedelmet tudtak a középkorban. Azon túl alig történt valami megemlítésre méltó. Az állomásoknál mindenütt nagy tömegek várták a vonatot, zászlókkal, zeneszóval, a papok processzióval, keresztel, vörösinges minisztránsokkal, de a vonat sehol sem állott meg, következésképp nem lehettek beszédek, csak az ablakon át köszöngetett nekik Zrínyi Miklós. Az egyik községnél pláne bandérium várta. A nyalka parasztlegények, kik szőrén ülték a lovat, nagy lelkesedésükben erőnek erejével a vonat előtt akartak lovagolni, de a bíró uram rájuk ripakodott. Mit akartok? A füstös előtt? hiszen ha még jó lovatok lenne, de 60 forintos lovakon, ha kilátott ilyet, famarak. Zrínyit borongós hangulat fogta el. Gépiesen nyúlt fövegéhez, a riadó éljenzésekre, néhol feltűnt neki egy-egy arc, elnyede ismerős ember, mintha már láttam volna, de a vidék az nagyon megváltozott. Az emberek nem lehettek a régiek, mégis rájuk ismert. A vidék ellenben a régi volt. Százszor megjárta, és mégsem ismert rá, csak a hegyek maradtak, a jó öreg hegyek. Az erdők eltűntek, tavak, mocsarak kiszáradtak. De mégis. Néni, hát ez a kavartyó völgye, ez az övé volt, egy folyam szelte végig. A folyam is eltűnt, de ott a helye, az a cikcakosan kanyargó sáv. Egy mélyedés, de mert a fű bujább rajta, mint egy kitölti. Kié most ez a birtok? Kérdé kíváncsian. A vele volt urak elmondották, ebbizony egy bécsi bankáré. Egy hangot se ejtett el, hogy valamikor az övé volt, hanem látni lehetett, hogy nyomja valami a kedélyét. Búsa mondta valami ötletből Szecsődinek, ki tudja, meddig leszünk még együtt. Szecsődi nyugtalanul tekintett rá, és pátosszal jegyzé meg, örökké. Nem tudom, barátom, hiszen szép a hűség és barátság, de ahhoz éléstár is kell. Az én domíniumaimat felosztatták, hát más világ már ez itt. Ki tudja, mi a miénk belőle? Kérdezte aztán a fővárosi uraktól, szokott-e a király birtokokat osztogatni? Nem szokott. Hát mit csinál akkor? Hát mivel tartja fenn magát? Hát miért nem szokott? Mert nincs neki. Zrínyi nagy szemeket meresztett. Hogy nincs? Ha teszem azt, leütteti valakinek a fejét. De nem ütteti. Hát aki nótába esik. Nem esik itt soha senki nótába. Fejét csóvált, furcsáknak tetszettek neki ezek az állapotok. Hanyatlás, minden vonalon nagy hanyatlás. Az ő álláspontjából így festett az újkor. Az ő álláspontja pedig az a kis vasrácsos ablak volt, amely a vártornyokról nézett le kevélyen a vidékre, a világra. Hogy a dőriék méneséből nem javasolták kiszakítani a 200 paripát, ez az új nemzedék gyámoltalanságát jelentette. Hogy a király nem oszt birtokokat, és nem ütteti le az alattvalók fejeit, ez a királyi hatalom meggyöngülésének tűnt fel. Nyilván valami Dobzse Lászlót sejtett a bokorban. Mohón szít fel minden benyomást, de az mind úgy alakult át az ő középkori koponyájában, mint egy kész veszedelem. Szegény Magyarország, mi lett belőle? Maga a vasút se tetszett neki. Beismerte, hogy nagyszerű találmány, de elpuhítja a fajt. Egy nemzet, amely vasúton jár, már nem jó katona. Tali előhozta, hogy éppen katonai szempontból sok hasznát vehetni. Mert a sereget gyorsabban lehet mozgósítani, szállítani, ahová tetszik. Nem ér semmit, felelte Zrínyi. Mert az ellenségnek is van vasútja, az is gyorsabban szállít. A fővárosi küldöttség egy pár tagja Zrínyinek helyeselt. Különösen egy úr volt köztük, Szartori Pál, aki mindenben az Zrínyi nézeteit támogatta a fejbólintásaival, vagy rövid száraz megjegyzéseivel. A büszke főúr igen megkedvelte útközben ezt a derék polgárt, aki régies szabású fekete krispint viselt és lazac színű nadrágot, nyakára első Napóleon korabeli divat szerint fekete selyemkendő volt csavarva, igen gyakran nyúlt a burnótos szelencéjéhez, melynek fedelére egy hajporos dáma volt festve, valami múlt századbeli angol királyné. Igen, izgékony öreg úr volt ez, aki sokszor törülte az orrát tarka zsebkendőjével, és ilyenkor mindig letisztogatta csizmáit is, mert csizmákat viselt a lazac színű pantalló alatt, ugyanazon zsebkendővel. Mátyus Arisztid és Klé István úgy mutatták őt be, mint a Köztörvényhatósági Bizottság egyik legbefolyásosabb tagját, akinek a legnagyobb pártja van a közgyűléseken. Az út vége felé útszolván csak magával Sartorival foglalkozott Zrínyi. Vele beszélt, tőle kérdezősködött, és feleletei néhányszor megmosolyogtatták. Igen, gyakran kiáltott fel, igaza van, Sartori uram! És nagyon mulattatta, amikor a többiek elmesélték Sartori egyik köztudomású esetét, amidőn ugyanis a városi közgyűlésen valamely térnek befásítását indítványozták azzal az indokolással, hogy Angliában mindent befásítanak, Sartori felszólalt, a fák az erdőbe valók, a városba házak valók, nekem nem imponál Anglia. Mire felpattant az indítványozó, és ekképpen vágott vissza. De nekem meg imponál Anglia, mert ott vígek vannak, és torik, itt Pesten pedig csak szartorik. Zrínyi még sokáig élénken beszélgetett az öreg úrral, csak amikor elszúnyókált, kezdett Patacsicssal évelődni. Igen értelmes ember, mondá, csak egy kicsit maradi, kegyelmednek való. Patacsics ugyanis ékes szószólója volt a buzogánnyal való harcolási módnak, és a nyilakért is lelkesedett. A fővárosi küldöttség fülét megszúrta ez a kijelentés. Hát mégiscsak rettenetes, hogy Sartori Pált, akinek a legnagyobb pártja van a városi közgyűlésen, még Zrínyi Miklós is maradi embernek tartja. De nem szúrta meg Patacsicsot, akinek pedig számva volt a csipkelődés, mert Patacsics a híres vasgyúró, aki a bocskai határban a vasúti sínt akarta kiemelni, és aki együltő helyében szokott elfogyasztani egy fél akó bort, elszédült a vasút rázásától, kóvájgott a feje, mintha tengeren utaznék.
Áj, megöl ez a csúf sárkány,
dovogta, és szemrehányóan tekintett Tencer Pálra, aki nem akarta, hogy lóhától jöjjenek. Hanem jó szerencse, mert éppen füttyentett a gőzgép, és Kelenföldről a Gellért felé rohant a vonat. Budapesten vagyunk, mondták a fővárosiak. Az ablakhoz rohantak az Zrínyi emberei, maga a vezér is fölugrott. A bámulat fölsziszenése hallatszott száz ajkon az elterülő, fönséges panoráma láttára. Ott feküdt lábaiknál Magyarország tündéri fővárosa, szem nem látott ilyet, fül nem hallott ilyenről, a képzelet se hozhatta hát elé. A középütt, mintha egy címerpajzsot választana ketté, egy széles ezüstpántlika, a Duna, fellobogózott hajóival, tarka bárkáival, azzal a szépséges szemölcsel, a Margit szigettel, mintha zöldsejem hímzés volna az ezüst szalagom. Két felül a gyönyörű paloták nézik magukat a Duna tükrében, és messze-messze, amerre csak szem ellát, mindenütt tornyok, kupolák és kastélyok. Uramisten, hány király lakik itt! Élvezet volt nézni azt a nagy elbámulást, azt a kábító hatást. Az Buda, ez itt Pest. Jézus Mária! Ki építette ezt mind? Sartori Pál felocsudott erre, szippantott egyet, és a mellére ütött. Hát, mink! Csak úgy dőlt belőlük ezer meg ezer kérdés, önkéntelen felkiáltások, naív megjegyzések.
Néni, hát a minarettek mind eltűntek.
Aha, más valami van helyettük. Mi az a karcsú, vékony, ami a füstöt okádja, az a gyárak kéménye.
Mi az a gyár? Hát azt nehéz volna ilyen hirtelen megmondani. Nézzék csak. Nézzék csak. Ott messze egy tornyon, egy müezzin. Dehogy, az egy vasból való páncélos vitéz az új országház tornyán. Befordult a vonat a Palatinus kertnél az összekötő hídon Pest felé. Na most, mindjárt összeroppan ez a filigrán híd. Istvánfi Pál behunyta a szemeit, de a nap verőfényétől ametiszt színekben csillámló víz a sebes rohanásban keresztül kasul metélve a híd szaladó rácsúzata által átszikázott vakítón, még a becsukott szemhéjakon keresztül is. A szigetvári vitézek keresztet vetettek magukra. Megkóstolták már egyszer a halált, és mégse kellett nekik. Vagy hogy éppen azért. De nem történt semmi baj. Nem is asszony anya szülhette azt, aki ilyet épít. A vonat szépen körbe kanyarodott, hiszen nem is tehet egyebet. Elment a temető mellett, és megjegyzi Mátyus Arisztid. Az a szép mauzóleum, amott a Deák Ferenc sírhelye. Persze, hogy legott figyelmes lett Deák Balázs uram a rokonára. Ki légyen az a Deák Ferenc? Ennek a századnak a legnagyobb embere. No, bezzek kiegyenesítette erre a derekát Deák Balázs uram, aki egy zalamegyei bocskoros familiának volt valamikor tagja, és úrias orhangon fennen kezdte a kérdezősködést. Mit csinált ezen Deák Ferenc? De már ez Tencer Pál volt illetékes elmondani. Nekem ő kvázi barátom volt, és igen szép beszédeket tudott mondani. Tetszik tudni, a belváros képviselője volt, és amikor az utolsó nagy beszédét tartotta a polgári házasság kérdésében, akkor reggel fölkerestem az angol királynőben, és szép-szép vágott közbe türelmetlenül Deák Balázs uram, de kit vert meg? Nem vert az meg, kérem alásson senkit, hanem inkább kibékítette, akik haragudtak. Így a nemzetet is a... Erre szerényen leesett a Deák Balázs uram álla, és elfordult, nem is hallgatta tovább Tencer Pált azon bizonyos Deák Ferencről, aki nem vert meg senkit. Ez alatt a földíszített indóházban türelmetlenül várták a vonatot az illetékes személyek, akik csak külön jeggyel mehettek a perronra. Igen sok kanapé processus folyt a fogadtatás dolgában, de természetes is, mindig úgy volt, és úgy lesz. Hiszen evidens volt, hogy a főpolgármester fogadja a székes főváros vendégeit, de ilyen nagy eseménynél mégse vonhatja ki magát a kormány sem. A közvéleménnyel szemben sem volna opportunus. A múlt szerdai minisztertanács tehát elhatározta, hogy a miniszterek közül is mondjon valaki néhány üdvözlő szót. De melyik? Hát természetesen a reszort miniszter. A reszort miniszter pedig Báró Fejérvári, mint hogy Zrínyi Miklós a hadügyi szakmában jeleskedett. Minden bölcsen volt kifundálva és protokollumba véve a Tarkovics ő excellenciája lapidári stílusában. De mit ért? Mert Báró Fejérvári, aki más nemű elfoglaltsága miatt nem vett részt a szerdai minisztertanácsban, kijelentette, hogy ő csak katonát üdvözölhetne, de miután az Zrínyi Miklós neve elő nem fordul semmi nemű katonai sematizmusban, tehát éppenséggel nem tekinthető katonának, s ő, tudnilik ő excellenciája, nincsen hivatva eljárni. Ezt belátta a kormány. Ami igaz, igaz. De valakinek mégiscsak szólnia kell, és valami jogcímet kell találni, hogy formája legyen. A nagy töprengésben most is, mint igen sokszor, a Darányi fifikus esze segítette ki a töprengő kollégákat. Zrínyi kétségtelenül vitéz ember, mondta. De a szigetvári kirohanása nem annyira katonai aktus, inkább az emberi bátorság egyik csodálatos példája. Tehát a bátorságot kell ünnepelni. És ha erről van szó, akkor ez a báró Dániel szakmája, ki majdnem hasonló bátorságot tanúsított a tárcavállalással. Helyes, hadd mondja az üdvözlő szavakat, báró Dániel! Ez a kulisszák mögötti lefolyása azon furcsának látszó ténynek, hogy az indóházban a kereskedelmi miniszter várta a berobogó vonatot. Természetesen jelen volt Márkus főpolgármester, Pekári helyettes főkapitány és sok mások. A gróf Csáky családból néhányan, akik ősüket fogadták, a Batthyányiakból többen, kik rokonságot tartanak Zrínyivel. Ott láttuk gróf Zicsienőt, mert ő mindenütt jelen való, Rohonci Gedeont, mert ő is kirohant, Szana Tamást, aki a legújabbkor minden temetésén megjelent, most változatosság okáért egy feltámadásnál akart jelen lenni. Továbbá ott volt Fadrusz János, a szobortárgy okáért, Kossuth Ferenc, aki szintén világhistóriai nevet visel, Pichler Győző, Katángi Menyhért és Fenyvesi Ferenc országos képviselők, Benicki Ferenc, Pest megyei főispán, Jókai Mór, a szigetvári vértanúk, szerzője, költője, Sturm Albert, magyar díszruhában, és az összes budapesti napilapok riporterei, köztük Lakatos Sándor, az országos hírlap tudósítója, ő a felelős, ha rosszul van megírva ez a dolog. Távolabb álltak egy csoportban a klérus tagjai, élükön az éppen Budapesten időző taliáni pápai nuncius kedélyes tömzsi alakjával. A köztiszteletben álló nuncius nagy érdeklődéssel nézegette az összegyűlt fővárosi hölgyeket, kik virágcsokrokat tartottak kezeikben. A hölgyek különösen Gyuranics Lőrincre voltak kíváncsiak, aki azonkor legszebb leventéje volt. A háttérben poroszkált Szász Károly evangélikus református püspök nagy aggodalmakat kelt, vagy nem fog ő is beszélni. Kívülről keresztül szűrődött a falakon és az üvegfedelen át tompán a távoli embermoraj, az óriási tömegek zsivaja, melyek elállták az útvonalat az indóháztól kezdve a Kerepesi út mentén egész a József körútig, és átkanyarodva a körútra az Andrássy úton lesz a bevonulás a Hungáriába. Mindenfelé tribünök emelkedtek ezernyi kíváncsi hölgy közönséggel. De még a toronyablakokban is álltak emberek fej-fej mellett. E tornyokból úgy tűnhettek fel alant a tribünök a színes napernyők sokaságával, mint egy mákkal bevetett tábla, amely éppen most virágzik. A lovas rendőrök nagy káromkodással ugrandoztatták paripáikat, mire a megriadt hátraszoruló tömegben hullámzás és fészkelődés támadt. Ez úgy látszik nagy gyönyörűséget okozhat a rendőröknek. A hordárok reket rikácsoló hangon árulják négy krajcáros füzeteiket, Zrínyi Miklós hősies kirohanása, avagy a 100 arany! 100 arany 4 krajcárért, kiáltják az ő piaci élelmességükkel, és a tömegben kitör a röhely és a viháncolás. Mert a nagy tömegek vagy nagyon haragosak, vagy nagyon kedélyesek. De kigyőzné leírni a tarkábbnál tarkább jeleneteket, a lengő zászlókat, a póznákat díszítő Zrínyi címereket. Egy várbástya a pajzs jobb oldalán, 2 szárny kékmezőben a balon. Mi ihlette meg azt a régi királyt, aki a címert rajzoltatta, hogy eltalálja Zrínyi Miklós jövendőjét, a bástyával kirohanást, a szárnyakkal a föltámadást. Ha a múzsának szárnya volna is, hiba, hogy nincs, mert annak a szárnyából kellene kitépni a kalumusnak való tollakat, de ha ilyen tollam volna, se tudnám kiszínezni azt a lelkesedést, ami itt volt. Hát még a meghatottságot, mikor Budapest minden tornyán megkondultak a harangok, még a bazilikájé is, a harangok apja, fönséges ünnepélyességgel, bim, bam, bim, bam, az öreg Gellérten pedig megdördült az ágyú. Na,
most érkeztek meg. Egy percig eltartanak a beszédek. Ja, Istenem, csak ne beszélnének hosszasan. A tömeg megmozdul, nyugtalan, izgatott. Most szorítsd! Mindenki jobb helyet akar elfoglalni. A rendőrök őrült vágtatással söpörnek tisztást a menetnek, aztán egyszerre fölzúg az orkánszerű éjen, az indóház tájékán, és hömpölyög idébb nőve és nagyobbodva, mint a lavina. A többit már mindenki elgondolhatja. Hogyan vonultak be virágzápor közt, mely a kocsikba hult, nem nehéz kitalálni, hogy Zrínyi, az a miniszter jobbján ült. Alapi Gáspár a főpolgármesterrel jött, a többiek aztán össze-vissza ültek a kocsikon. Elég Kliótól, ha nem resteli följegyezni még, hogy Patacsics Vajda Zicsi Jenő gróffal ült össze, aki tüstént elbeszélte, miképp akadt rá a Zicsiánov hercegre távol a magyarok bölcsőjében, Ázsiában. Megtörtént a nagy bevonulás. Földreszkettető éjjelzés közt mindenütt a legszebb rendben. És csak amikor már elhelyezkedtek a vendégek a Hungáriában, jutott eszébe a föltámadottak fogadására alakult fővárosi bizottságnak, hogy a Zrínyi utcán kellett volna keresztül vezetni a menetet. A polgármesterek a homlokukra ütöttek. Eny. De a közönség nem sajnálkozott, mert a közönség megszokta már, hogy a fővárosnak utólagosan vannak eszméi. Azt sem kell mondani, hogy a már előre jelzett program pontosan betartatott. Ebben nem ismer a főváros könyörületet. Még ha félholt volna is az a szegény illusztris vendég, akit a sorsa ide sodor, meg kell néznie az elevátort, az árucsarnokot és a közvágó hidat. Ami muszáj, az muszáj. Ez a rekompenzáció az ellátásért. A polgármesterek folyton és folyton hallani akarják mindenkitől. Milyen intézmények? Ó, micsoda haladás! Igen, ők szeretik hallani, hogy haladnak. Szartori Pál erőnek erejével be akarta még ékelni a programba Gülbaba sírját és a Nagy Kristóf megtekintését, mert a Szartori Pál még gyerekkorában hallotta nagyapjától, néhai Szartori Tóbiástól, és megszokta azóta, hogy a Gülbaba sírja és a Nagy Kristóf két figyelemreméltó nevezetessége Pestek, tehát éppen olyan specialitás, mint akár a közvágóhíd és elevátor, de a polgármesterek lebeszélték azzal az argumentummal, hogy Zrínyi már eleget látott holt törököt, és hogy a vitézei közt van egy Nagy Kristóf nevezetű, minél fogva a tapintat kérdése ezt a két specialitást ezúttal mellőzni. A tapintat pedig annyira uralkodó planéta Magyarországon, hogy annak még Szartori Pál úr sem állhat ellent. Zrínyi meglehetősen unta ezeket a specialitásokat, egyszer-kétszer ásított, és valóban nem értette kivált a közvágó hídon, hogy minek ez a teketória az ökröknek. Egy cifra vérpont. Milyen fenhéjázás. Valaha megelégedtek azzal is, ha a mészáros ott ütött el őket a taglójával, ahol szemben találta. A városi tanácsnokok közül valaki észre is vette, hogy Zrínyinek terhére vannak ezek a vendéglátási sablonok, és nem restelte megkérdezni, nem óhajtana-e a méltóságos gróf inkább valami más szórakozást. Ha ma már nem is, mert az operába kell majd elmenni, de talán holnap a díszbanket előtt. Zrínyi gondolkozott egy kicsit, aztán igen nyájasan felelte. Szeretnék holnapra egy kis bölény vadászatot. A polgármesterek dühösen pillantottak a tapintatlan tanácsnokra, és siettek felvilágosítani, hogy bölények már nincsenek, az utolsók egyikét Zrínyi Miklós a költő terítette le Erdélyben. Itten Budapest vidékén sohasem voltak. Tudom, de azt hittem, hogy azóta már bölények is vannak, hiszen annyi minden van, tette hozzá lekötelező mosollyal. Hát, az opera se sikerült, pedig
Zsúfolva volt a nézőtér a legelőkelőbb közönséggel. Erkel Szent Istvánját adták. Zrínyi és társai nagy figyelemmel nézték a szép termet, és meg voltak lepetve, amikor egyszerre csak fölfelé kezdett szaladni nagy ördöngősen az egyik fala, és belül egy más mező tárult eléjük. Zrínyi és főbb emberei a páholyokban ültek, ellenben a szigetvári várőrség nagyobb része a földszinten, közöttük Radován diák a menyasszonyával és leendő sógornőjével, valamint Botos Péter uram mindjárt az első sorban. Amint odafent a színpadon énekelni kezdtek a belépő személyek, akiknek a hajába gyöngyök valának fonva, és a zenekar instrumentumai is nagy zakatolással, dörömböléssel és mindenféle pokoli zirzörgéssel, síppal, dobbal, klarinéttal és trombitával nekiszilajogtak. Csak hallgatta egy darabig Botos Péter uram, de miután látta, hogy a többi bajtársak is bosszankodva fészkelődnek, fogta a hosszú pallos kardját a tokkal együtt, és megdöfte vele hátulról azt a bolondos emberkét, aki egy fekete pálcikával hadonászott a muzsikusok előtt. Ácsi, more, vagy ti adjátok abba, vagy az dallosok, mert a figyfene se érti az egyiket a másik miatt. Az idegenek, jobban mondva az idevalók, nevetgélve adták szájról szájra, hogy mit mondott az Rényi féle vitéz, hanem mikor aztán maga Szent István magyar király toppant be, és mindenféle bakugrások között teletüdejéből kezdett bőgni és ordítani, elszörnyülködének a középkori leventék a vakmerőségen. Ennyi a baste lélek! Ez a mi első királyunk őszentségét maskarázza ki! De már ezt nem tűrjük! Egyszerre 20-30-an is kardot rántottak, hogy a színpadra rohannak és felkoncolják a komédiást. Az asszonyok sikoltoztak, nagy zűrzavar lett. Kusza kiabálások hangzottak össze-vissza, de Zrínyi intett a páholyból, vastag szemölgyet tiltólag húzódott össze, mire egy szempillanat alatt lecsendesedett a viharos jelenet, amin őt se azelőtt, se azóta nem élveztek az enervált színházi habitűjék. De bár Zrínyi Miklós megakadályozta a botrányos szénát, maga is kikelt a dolog ellen. Utálatos! Nem bírom tovább nézni! Felkelt és otthagyta utána igazodó vitézeivel az operaházat. A főkapitány átment a belügyminiszter páholyába. Valamit kellene tenni, kegyelmes uram, elszedni a kardjaikat vagy mit, mert félek, hogy valahol még nagy gaibát csinálnak ezek a mi derék elődeink. Majd kigondolunk valamit, nyugtatta meg a belügyminiszter. Hazahajtattak a Hungáriába a számukra kijelölt bérkocsikon, és ott megvacsorálván némelyek lefeküdtek, hogy erőt szerezzenek a holnapi programhoz. Mások ellenben, köztük Zrínyi is, elhatározták, hogy bevárják az éjfélt, amikor már lefeküsznek a város lakosai, és nem csoportosulnak össze, nem ordítanak a füleikbe folytonos éjjeneket, és nem alkalmatlankodnak kísérők és magyarázók gyanánt furcsa észjárású mai emberek. Kényük kedve szerint bejárhatják gyalog a várost, megnézegetnek egyet-mást, és kibeszélgetik magukat. És úgy is lett. Nekiindultak éjjel az utcáknak egyedül. A hold világított, de a gázlámpák is pislákoltak. A nagy háztömegek komor csöndben aludni látszottak leeresztett boltredőnyeikkel. Víg csapongó kedvük támadt, mint a gyermekeknek, ha egy kis szabadsághoz jutnak. Hát, amikor még annyi látni és tapasztalni való áll előttük. Ismeretlen gyönyörök. Valóságokká átvarázsolt kátrázatok. A Seherezádé meséiből valók, melyeket a rabtörökök mondogattak el esténként a kis várkisasszonyoknak. Zrínyi Miklós is hallott ilyeneket gyerekkorában. Megálltak a zengerályok előtt, vagy valamely kivilágított kávéház kapunagyságú ablakainál, hol férfiak, hölgyek vegyesen itták a grogot, és a különböző színű folyadékokat parányi üvegekből. Biztatták egymást. Bemenjünk.
De aztán megint csak tovább mentek, mindig beljebb, beljebb az ismeretlen felé. Hát ki tudja, mit találnak még. Hát, amint mennek, mennek, ez az Andrási úton lehetett. Egyszerre elfogta őket a rémület, alakok rohannak velük szembe hosszú egymás utánban kísértetek, a Gellért hegyre gyülekező boszorkány mesterek ijesztő csengetéssel egyetlen csupasz kereken őrülten lovagolva. Háromszori Jézus kiáltást hallottak, a rendes hadiszokás szerint, ha ellenség közelgett, de itt ellentállásról szó se volt. Kísértetekkel nem lehet harcolni. Keresztútra jutottunk, kiáltá fogvacogva a vasgyúró Patacsics. Az oktogonnál voltak. Szétfutottak babonás rémülettel. Maga Zrínyi Miklós is keresztet vetve félreugrott, és roppant csodálkozék a sarki rendőrön, aki kezeit mellén összefonva egykedvűen nézte a szörnyű jelenetet. Mik ezek? Kérdi a rendőrtől, miért eltűntek a kísértetek útszóván síri csöndben, nesztelenül s látta, hogy semmi bajasi történt. Ezek a hunnia kerékpárosok, felelt a rendőr katonásan köszönve. Meghalt lelkek. De, hogy hát többnyire jámbor kereskedő segédek. A megrémült lovagok visszaszállingóztak apránként, de a borzalmas látvány megrázta őket. Mulatókedvük lelohadt, rögtön visszamentek az éjjel szállásukra. A következő nap és még azután is napokig kifogyhatatlan sorban következtek az ünnepségek. Fáklyás zene, ebéd, bánfinál, kirándulások a Margit-szigetre és a szép juhásznéhoz. Ehegyek közt sok jó órát töltött valaha Zrínyi Miklós mátkájával, Frangepán Katalinnal. Eközben a megyékből érkező küldöttségek fogadtatása is sok időt vesz igénybe, és amikor ennek vége lesz, átveszik őket a fővárostól a mágnások. Estélyeket rendeznek tiszteletükre, leviszik birtokaikra, vadászatokra, és amikor a mágnások rájuk unnak, akkor jön majd a gentry, és így örökké lejjebb, lejjebb, míg csak az egész szalmalán ki nem alszik, és legfőjebb egy kis korom marad utána. Ne ijedje meg, a nyájas olvasó nem lesz kénytelen végig döcögni a sok ünnepélyen és ebédem. Unalmas lenne az mindenkinek. Még nekem is. Hiszen végig enni se jó, nemhogy leírni. De a Redut termeiben rendezett díszbankettet, amelyen vagy ezren vettek részt, mégis részletesebben kell érintenem, de ígérem, hogy ebben is rövid leszek. Fényes és emlékezetes bankett volt az. Ott voltak a magyar közélet összes kitűnőségei úgy, hogy még az asztal végén is csupa excellenciás urak ültek. Ott volt az összkormány, Zrínyi Schlachbíbornok és Báró Bánfi Dezső közt ült. A Budapesten időző arisztokrácia férfi tagjai, a főrendi ház és képviselőház elnökei, alelnökei, az országos képviselők, a bírói kar oszlopos tagjai, közös hadseregbeli tisztek, Lobkowicz herceg is megjelent, honvéd főtisztek, számosan akadémikusok, írók, művészek, stb. Az első felköszöntőt a Poulard de France-nál Bánfi Dezső mondta a király egészségére. Aztán gróf Károlyi István emelkedett föl. Uram, uram, gróf Zrínyi Miklós, tisztelt barátom, uram, szállok hozzád. Zrínyi arca láthatólag sugárzott a megtiszteltetéstől, hogy gróf Károlyi István Pertu szólította. Gróf Károlyi István volt az első képviselő, aki az 1884. országgyűlésen visszautasította a grecsák képviselő Pertu megszólítását. Hasonlítanálak, tisztelt barátom, így folyt a tóst szövege, ama bizonyos Leonidas nevű egyéniséghez,
ki a termopílei szorosban lelvén hősies halálát, a történelem egyik tündöklő csillagát képezi mielőttünk, kik a hazát szeretni már a bölcsőben tanultuk. Élénk éjjelzés. És akiknek szíveiben a dicső példák felgyújtják a legszentebb lángot. Mármint kisgyermek, midőn a nagykárolyi réteken virágokat tépdesve és pillangókat fogdosva futkároztam, sokszor elábrándoztam nagy tetteiden, és tettvágy buzogtatta ifjonti véremet, feszítette idegeimet, és együtt tanultam nagy nevedet kiejteni Leonidászéval, eltelve büszkeségtől, hogy magyar vagyok. Élénk éjjelzés. De most mégse hasonlítlak össze Leonidásszal. Mert ezen Leonidásznak minden nagysága mellett mondhatnám azt, ön, uram, csak félig hasonlít a Mizrinyinkhez, mert ön is meghalt a hazájáért. Zrínyi is meghalt, de Zrínyi fel is támadott érte. Hosszantartó zajos tetszés. Valamiképpen Csaba királyfi, Attila fia, elhozza harcolni a rege szerint holt vitézeit, ha hazát vész éri, száguldó paripáik lába alatt porzik az út, egy fehérlő tejútnak nevezett íven az égbolton. Te is eljövél, tisztelt barátom, holtaidból, holt vitézeiddel, többé nem dobogó kihamvat szíved megérezvén, hogy az ivádott hon fölött vészföllegek tornyosultanak. Zajos felkiáltások. Úgy van, úgy. Nem török tatár pusztít most te honban, hanem egy borzasztó szörny, a korrupció. Jókor jövél, Miklós barátom. Isten hozott, Isten éltessem. A szép tósztra felhangzott a harsogó éjjelzés, a berkes tussa. Zrínyihez oda sereglettek kocintani, mire ő az idejebeli törökös módszerint hajlongott, kezét előbb homlokához, majd a melléhez értetve, aztán nagyúri gesztussal intett Radován diáknak, hogy feleljem. A Radován diák fel is állt, és egy hosszú latin beszédet vágott ki ura helyett. Schlach bíboros egyéb iránt azt mondott, hogy nagyon kulináris latinság. Sajnos a sztenográfusok nem tudván latinul, a beszéd szövege nem örökítetett meg. A fekete kávénál, amit egyéb uránt egyik vitésre akart megkóstolni, maradjunk csak a pezsgő bornál, szólottanak. A vendégek helyeket kezdtek változtatni, és az amábilis kedély hangulatban Gyulai Pál is odaférkőzött Zrínyihez, és megfogván őt elvitte Görgei Artúrhoz, hogy bemutassa őket egymásnak. Zrínyi hosszasabban társalgott a daliás, széparcú öregúrral, kinek fehér haja egészséges piros arcot borít, kinek a fején levő nagy forradás kemény koponyáról tanúskodik, míg okos szemeiből szelíd lélek néz ki. Amikor elváltak, Zrínyi kíváncsian kérdezte, ki volt ez a derék, igen okos úr. Ez a jelenkori Magyarország legnagyobb hőse, felelte Gyulai, de mások sem mondtak ellent. Zrínyi arca utcolván kipirult az érdeklődéstől, és mit csinált? Elmondták röviden a hadjáratai győzelmeit, lélegzet elfojtva hallgatta, mint egy gyönyörű tündérmesét. És aztán, sürgeté mohon, aztán letette a fegyvert Világosnál. De hát miért tette azt? Pattant fel Zrínyi, és villámok cikáztak haragos fekete szemeiben. Mert nem tehetett egyebet. Derék dolog volt tőle, mert ezer meg ezer magyar életét mentette meg vele. Zrínyi lehajtotta a fejét, lehangoltan a két könyökére támaszkodott, és elgondolkozott a hallottakon. összehasonlította az ő életét Amazéval. Komor kötként gomolygott előtte a két pálya egy percig. Hát miket beszélnek ezek itt? És miket tettem én? Milyen felfogás? Lehet-e ez? Aztán hirtelen felocsúdva, mint egy magának mondá. Vagy én, vagy ő. De valamelyikünk semmi esetre se hős. Már oszladozni kezdett a díszes vendégsereg. Ott künn a ruhatárban nagy zenebona kezdődött a kabátokért, botokért, de ő még mindig ezen tűnődött.